Dr. Bajnok Dániellel, egyetemi oktatóval és 6 gyermekes családapával Tamás Falvi Hanna beszélget apák napja alkalmából.
Hey girl, I know this shit might sound crazy. Before you get it, better on those heels. Hey girl, now I know why you waited. Had to be sure that I was worth the thrill. Ladies come and go, but you got something different. Had me so addicted from the start. And I never known all this loving I'd be missing if I didn't work my way into your heart. You give me vertigo, vertigo.
You bend the floor to get you, don't really matter as long as I get.
Vertigo, vertigo.
On top of my inside of that, maybe you're making me sweat.
Tell me that it's cool,
cool,
that I'm stuck on you,
you,
like your birthday soon,
soon.
You give me vertigo, vertigo.
Amikor a sorserők két embert elvezetnek egymáshoz, földi gondolkozásban talán megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Jó napot kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót, Tamás Falvi Hanna vagyok. A mai napon a férfiaké a főszerep, hiszen apák napját ünnepeljük. Innen szeretnék tehát boldog apák napját kívánni az én apukámnak, és természetesen az összes többi apukának is. Biztonságot és támasznyújtó jelenlétetek, általában racionális gondolkodó, logikusan építkező jellemetekkel közelebb hozzátok a mi álmainkat is a megvalósításhoz. Évszázadokon keresztül harcolt egymással a két energia, a férfi és a női oldal. Évszázadokon keresztül próbáltuk elérni egymást a táncban, de minden ütközés verekedéssel végződött, és nem hallottuk az ütemet, a ritmust. Ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy a férfit vagy a nőt ültessük a trónra, a matriarhátus vagy a patriarhátus jobb-e, olvasnunk kéne a természet könyvéből. A természetben is, és egy ember természetén belül is a kettő együtt működik. A nap és a hold nem egymást legyőzve, hanem egymást segítve játszanak az égi színpadon. A nap fénye láttatja a világot, a hold a sötétben pedig emlékeztet arra, hogy több van, mint amit a szemünk lát. Az egyik oldal, a pszichológia szavaival élve, a maszkulin erő, a talpra esett, eltökélt vezetőnk a világ dolgainak átlátására és uralására tanít meg minket. A másik oldal, a feminin vonal, pedig egy mélyebb síkon, az érzelmek és a gondolatok világába kalauzol minket. Minden emberben a két agyfélteke is jelzi, hogy mind a két minőség él, csak meg kell tanulnunk működtetni és harmonizálni. Egy családban azonban, ahol egy új élet kezdi el földi útját, nélkülözhetetlen, hogy külön alakban lássa a két mintát, hiszen csak aztán tudja integrálni a kettőt saját magában. Ezért, hogy egy gyermekben ne legyen zűrzavar, ott az anya és az apa, mint Jézus előtt is ott volt Szűz Mária és Szent József.
Vertigo,
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 következő percekben dr. Bajnok Dániellel beszélgetek, aki Egerben az Eszterházi Károly Egyetemen tanít. Az ókortörténész férfi ókortörténetet, latint és ehhez hasonló tárgyakat tanít, a Bokor közösség aktív tagja. A Bokor közösséget Bulányi György alapította, és egy máig fennálló közösség működik az ő indításából. Dániel 6 gyermek édesapja, és arról beszélgettünk, hogy mit jelent számára az apaság. Elárulta, hogy szerinte mi a fő feladata egy apának, és hogy miért nélkülözhetetlen egy édesanya jelenléte is az apa mellett. Megosztja velünk azokat a gondolatait, amelyekben visszaemlékezik a gyermekei születésére, és elmondja azt is, hogy mi a legnagyobb kihívás az apaságban, hogy hogyan érdemes fegyelmezni a gyerekeinket, és miképp kell pozitív példát állítanunk eléjük. Különbséget tesz az anyává válás biológiai jelensége és abból következő hormonok hatásai között, és abban, hogy egy apa inkább a tettekben, a cselekvésben, abban, hogy mit tesz meg a gyerekéért, útközben, az idő során válik valóban édesapává. Végül pedig tanácsot ad azoknak a férfiaknak, akik az apaság előtt és a családalapítás előtt állnak. Érdemes tehát velünk tartani. A következő percekben dr. Bajnok Dániel 6 gyermek édesapját hallhatják.
Mit jelent ön számára az apaság? Mi a fő feladata egy apának?
Az első, ami erre eszembe jut, az egy ilyen vicces mém, amit a feleségem osztott meg velem, illetve a feleségem hívta föl rá figyelmemet. Az úgy hangzik, hogy apának lenni olyan, mintha Isten volnék. Ez olyan, hogy vannak gyermekeim, bármit kérhetek tőlük, soha nem hallgatnak rám, amire tanítani igyekeztem őket, azt látványosan elfelejtik, viszont hogyha bajba kerülnek, akkor rögtön nekem könyörögnek, hogy segítsek nekik. Ez persze humoros megfogalmazása a dolognak. Hogyha azon gondolkodom, hogy mit jelent számomra az apaság, akkor komolyabbra fordítva a szót, igazából három olyan tényező van, ami szerintem számomra meghatározó volt az apaképben, illetve az apaságban. Az első az, hogy milyen képet kaptam otthonról, tehát hogy mit láttam a saját szüleimen, saját apámon. Ez az, amiről a legkevesebbet tudok beszélni, mert a legkevésbé tudatosítható, hiszen ez ösztönösen beépül az emberbe, amit otthon lát. De talán ez a leginkább meghatározó. A másik, ami eszembe jut, hogy a Bokor közösségben azt tanultam többek között, hogy az Isten az nem csak atyai, hanem anyai minőséggel is rendelkezik. Tehát, hogy az Istenben nem csak apai tulajdonságokat, hanem anyai tulajdonságokat is beleláthatunk. Tehát olyan, mint egy jó édesanya is az Isten, nem csak olyan, mint egy jó édesapa. A harmadik pedig, hogy amit a 20.-21. századi pszichológiai, szociológiai felfedezésekből megtanulhatunk, illetve amit én ezekből, bár nem vagyok szakértője ennek a témának, de leszűrtem saját magamnak. Ami egy veszélyes téma, nem is tudom, hogy ki lehet-e mondani azt a szót, hogy gender, amit lehet nagyon szörnyű rosszul is használni, megérteni, meg szerintem lehet jól is. Ebből nekem az a legfőbb tanulság, a sztereotipikus apaképünk, meg anyaképünk, az nagyrészt társadalmilag meghatározott mintázat. És ebből nekem az a pozitív üzenet jön, hogyha ez társadalmilag meghatározott, akkor ez alakítható is, egyénileg is, meg közösségileg is, és lehet jobbá tenni, hogy milyen egy jó apa, vagy milyen egy jó anya, kettő szerintem egymást szükségképpen kiegészíti, ez alakítható. Tehát szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy apa az egy anyával együttműködésben értelmezhető igazán jól. Persze vannak általában nem választott nehéz élethelyzetek, amikor ez a kettő nem működik együtt, vagy szét kell, hogy váljon, de az ideális az, amikor egy apa mellett ott van egy anya is. És az ideális az, hogyha férfi és nő együttműködik, és egy apa és egy anya együttműködik. És az utóbbiból, amit itt most félve gendernek neveztem, számomra az egyik tanulság az, hogy bizony az apa is pelenkázhat, és az anya is barkácsolhat otthon, vagy bizony az apa is mehet adott esetben gyesre-gyedre, és az anya is vállalhat munkaviszonyt. És ennek a kettőnek akkor van létjogosultsága, hogyha közös megállapodáson, és mind a kettő fél számára megállapodáson alapszik.
Hogyan látja mégis, hogy miben más az apa és az anya szerepe? Lehet különbséget tenni, vagy az elmondottai alapján akkor igazából ez a megállapodástól függ?
Azt hiszem, hogy az egyik nagy félreértése a gendernek az pont az, hogy azt gondolja, hogy az apa és az anyakép az teljesen társadalmilag meghatározott. Én azt mondom, hogy ez részben társadalmilag, nagy részben, de részben társadalmilag meghatározott. Természetesen vannak biológiailag meghatározott összetevői is ennek. Tehát én apaként nem tudom szoptatni a gyerekeket, ez sajnos nem megy, akármennyire is szeretném, ezt a feladatot nem tudom átvenni a feleségemtől. Ez mondjuk egy nagyon kiugró példa, mert ez ennyire erősen biológiailag meghatározott, de a kevésbé kiugró példák esetében már nehezebb a helyzet, helyzet, tehát megállapítani azt, hogy mi az, amit átvehet egy apa, mi az, amit nem vehet át egy apa. Szerintem nagyon sok mindent. Ahhoz képest, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt milyen volt a munkamegosztás, ahhoz képest nagyon sok mindent átvehet egy apa egy anyától a házi munkában, és fordítva átvehet egy anya egy apától, akár a házi munkában, akár másban. Hogy egy kicsit személyesebben is beszéljek erről. Nálunk egyébként sok mindenki számára egy viszonylag hagyományos beosztás figyelhető meg. Ugye 6 gyermekünk született. Alapvetően én voltam az, aki többet mentem el otthonról, hogy dolgozzak, és a feleségem ez alatt az idő alatt, most már 16 éves a legnagyobb gyerekünk, 17 éve házasodtunk össze. Ebben a 17 évben nagy részt otthon volt, de azért ez az otthon lét számára ez egy nagyon intenzív otthon lét volt, mert kicsi gyerekek mellett, a másik gyerekünk születése mellett fejezte be az egyetemi tanulmányait, így a gyógytornász lett, már második gyerekünk megszületett, amikor államvizsgázott, és utána igaz, hogy otthon volt, de amellett továbbképzésekre járt, és egy magánpraxist sikerült kialakítania. Ő volt alapvetően többet otthon a gyerekekkel, de én igyekeztem nagyon sokat, amennyire tehettem, segíteni neki, hogy emellett ő az otthon ülő és csak a gyerekekkel foglalkozó, hát anya szerepből, ha szükségét érzi, akkor ki tudjon szakadni. Hiszem, hogy ez fontos is ma már. Tehát ahhoz, hogy mi igazán társai lehessünk egymásnak, ehhez fontos, hogy mind a ketten teljes életet éljünk, és a saját érdeklődésünket ki tudjuk elégíteni. És ő neki amellett, hogy egy szívvel lélekkel édesanyja, nagyon erős hát igénye van arra is, hogy emellett szakmailag is képezze magát, emberekkel kapcsolatban legyen, és szerencsére ez nagyjából sikerül is.
Hogyan emlékszik vissza a gyermekei születésére? Milyen élmény volt az önnek apaként? Milyen élmény volt apává válni? Valóban a férfi élete akkor teljesedik ki, vagy lehet mondani, hogy akkor ér a csúcsára a férfi élete, amikor apává válik?
Én nehezen tudok beszámolni azokról az érzésekről, amik elöntöttek engem, amikor először fogtam a karomba a gyerekeimet. Mindegyik gyerekem születésénél ott voltam, ebben a szerencsés helyzetben vagyok. Mindegyik gyerekünk születése egy igazi csodálatos kis történet. Különleges, nagyon különleges pillanat az, amikor a születés után a kezembe adják a gyereket. Először ugye az édesanyja hasára szokták rátenni, de aztán előbb vagy utóbb eljön az, hogy az apuka megfürdetheti a kicsi gyereket, mert mint ez általában egy-két órán belül a születés után, tehát nem a későbbi hetekről beszélek, hanem a születés utáni percekről. És az mindig egy nagyon bensőséges pillanat, de nehezen tudom megfogalmazni, hogy milyen érzés. Nem lehet ezt elmondani. Azért azt hozzátenném, hogy egy apában pont a biológia miatt ez kevésbé jár erős hormonális ingerekkel vagy változásokkal, mint egy anyában. Tehát egy anyának ilyen szempontból könnyebb dolga van, mert a teste egy csomó mindent megmond neki, megsúg neki, és érzi azokat az érzéseket, amiket éreznie kell ilyenkor. Egy apának valahogy kevésbé intenzíven megy, és fokozatosabban alakul ki a kötődés egy apa és a gyermekek között, de kialakul. Lehet, hogy úgy van ez a befektetett munka, tehát az, hogy az apa is pelenkázza a gyereket, az apa is föl kell éjszaka, hogyha az anya már hódfáradt és nem képes megnyugtatni a síró gyereket, az apa is eteti a gyereket, az apa is öltözteti és kimegy vele sétálni. Értem most befektetett munkán, ez a munka fokozatosan alakítja ki az apában azt az érzést, hogy ho-ho, apa lettem. Tehát ez nem jön abban a pillanatban, amikor először megfogom a gyereket, az egy különös bensőséges pillanat, de én nem éltem át azt ebben a percben, amikor mindegyik gyerekemet először megfogtam, hogy ho-ho, most eljutottam a teremtés csúcsára, vagy nem tudom, a férfivá válás, vagy az apává válás csúcs pillanatában vagyok. Azt hiszem, hogy nem, ez talán biológiai okokból elsősorban ez nincs meg.
Vannak olyan kérdések, problémák, gondolatok, amikkel kifejezetten az apukájukhoz fordulnak inkább a gyerekeitek, mint mondjuk az anyukájukhoz, tapasztalt ilyet?
Mindegyik gyerekünkkel nyilván egy kicsit más a viszonyunk, tehát nekem apának és a feleségemnek anyának egy kicsit más mindegyik gyerekkel a viszony. Általában a gyerekek azt szokták megfogalmazni, anya többet ideges, én meg nehezebben dühödöm föl, de ha feldühödöm, az azért nem szokott jó lenni. Alapvetően mégis ő van, tehát a feleségem van többet a gyerekekkel, ő érintkezik velük többet, és ezért az apró cseprő ügyek gyakran inkább őt terhelik, és az ő idegrendszerét terhelik. De azt hiszem, hogy nincs olyan éles különbség, hogy jaj, hogyha nekem most valamilyen problémám van az iskolában, akkor inkább apához megyek, vagy inkább anyához megyek. Hogyha elérhetők vagyunk, akkor azt hiszem, hogy a gyerekeink mind a kettőnkkel vannak olyan kapcsolatban, hogy ezeket a problémákat megosszák. Nyilván van a kicsi gyerekeknek apásabb, meg anyásabb korszaka, ezek így váltakoznak, az egész kicsik, 2-3-4 évesek, azoknál mindig megfigyelhető az egyik végletbe vagy a másik végletbe való átcsúszás, ami nyilván az egyik fél, általában elsősorban inkább az apa elutasítását jelenti, tehát inkább anyásak szoktak lenni, aztán van, amikor átcsap, és akkor inkább apásak. És aztán, ami még érdekes, hogy kamaszkorban meg nagyon sokat változik az ember kapcsolata a gyerekeivel, nem könnyű, ahogy változik, de én például nagyon örülök annak, vagy büszke vagyok arra, hogy a 16 éves kamaszlányommal is még vagyok olyan kapcsolatban, hogy van, hogy ő odajön, és elmond magáról dolgokat, és ilyenkor az ember nagyon hát megtisztelve érzi magát. Ezeket kikényszeríteni azt hiszem, hogy már nem lehet.
Mit szeret a legszívesebben csinálni a gyerekeivel, vagy amikor még kisebbek voltak, akkor mik voltak azok a tevékenységek, amiket a legszívesebben együtt csináltak?
Nagyon szeretek bolondozni a gyerekekkel, bolondozva játszani, játékosan birkózni, főleg persze a fiúkkal, 3 fiam van és 3 lányom. Főleg inkább persze a fiúkkal birkóztam, de a lányokkal is jó birkózni egy kicsit, meg ilyen összebújós játékokat játszani. Időnként szoktunk nagyokat társas játékozni, főleg a nagyobbakkal mostanában inkább. 4 az, aki már olyan nagy, hogy már velük jókat lehet játszani. 2 kicsi az még picike, mert még csak 4 éves lesz a nagyobbik kicsi, és most volt 2 éves a kisebbik kicsi. De nagyon szeretek igazából beszélgetni velük, akár úgy, én szeretem, ha kérdezgetnek, tanár vagyok, úgyhogy alapvetően sokat tudok beszélni, de olyan dolgokról is szeretek beszélgetni, ami nem tudható feltétlenül, hanem a gyerekekről szól. Tehát, hogyha őket lehet beszéltetni, vagy az ő lelki világukba be lehet pillantani, az is egy nagyon jó beszélgetés, azokat is nagyon szeretem.
Emlékszik olyan eseményre, vagy olyan emlékre, amikor fegyelmeznie kellett, vagy rendet tartani, azokat hogyan oldottam meg? Ez mennyire járt együtt az apa szerepel?
Az ilyeneket alapvetően szeretem a feleségemet hagyni. Ez persze vicc, tehát nem mindig lehetséges. Fegyelmezni valamilyen szinten muszáj. A fegyelmezés az egyébként egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, meg egy nagyon nagy művészet. Alapvetően az embernek pozitív megerősítésekkel kellene a gyerekeit nevelni, és nem retorziókkal, meg korlátozásokkal, meg különösen nem büntetéssel, vagy fizikai büntetéssel, vagy ilyesmivel. De mérhetetlenül emberi az, ahogyan egy normára nevelni igyekvő szülő elveszíti a türelmét, a fejét, és ordibál a gyerekével, vagy még rosszabbat csinál a gyerekével. Tehát ez egy emberi dolog. Nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy ez emberi. És igyekezni kell ezeket a rossz helyzeteket, a fegyelmezésnek a rossz szituációit elkerülni, és inkább, mint mondom, pozitív megerősítésekkel, dicsérettel nevelni a gyerekeket. Mondom, nálunk a feleségem sokkal több időt tölt a gyerekekkel, különösen a pici gyerekekkel, és ezért az idegi kimerültség az nála mutatkozik hamarabb, mert ő az, akinek az idegrendszerét hamarabb szétszedik, és ő neki kell ennek az apró munkáját legtöbbször elvégezni, de azért én is időnként megérzem azt, hogy nagyon elfárasztanak a gyerekek, és ilyenkor nagyon nehéz türelmesnek maradni. Ami nagyon jól szokott még működni, amikor le kell szerelni hisztit, vagy amikor meg kell fegyelmezni a gyereket, úgymond, meg kell próbálni a gyereknek alapvetően nem letörni az akaratát, hiszen a hisztik nagy része, különösen ezek a dackorszakbeli hisztik, tehát 2-4 éves kor körüli nagy hisztik, azok abból fakadnak, hogy a gyerek a kompetencia élményét próbálja, vagy a kompetenciáit próbálja erősítgetni, és erre nem az a jó válasz szerintem, ha letörjük igyekezetét, hanem hogyha butaságot akar csinálni, tehát például összefirkálni a falat, ez is egy kompetencia, hogy ő képes zsírkrétával falat firkálni. Persze nem engedni neki, az rendben van, de nem megverni, megszidni, hanem elterelni a figyelmét más irányba. Tehát, hogy mással foglalkozzon, más felé bontakoztassa ki a kompetenciáit, és nem a fal összezsírkrétázása felé. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagy művészet, hogy hogyan kell egy gyereket úgy fegyelmezni, hogy nem letöröm, hanem az energiáit másba kanalizálom, más irányba csatornázom.
Mi volt a legnagyobb öröm ennek az apaságban, vagy mi még mindig?
Nagyon nagy öröm az egész családi életünk. Tele nyilván nehézséggel, meg időnként kudarccal, meg fájdalommal. Összességében nagyon jól összetartó család a miénk, és mint mondtam, nagyon szeretek a gyerekekkel játszani, meg nagyon szeretek a gyerekekkel beszélgetni. A legnagyobb büszkeség talán inkább az volt, amikor egyes helyzetekben, amikor a feleségem nélkül kellett egyedül, teljesen egyedül a sok gyerekkel otthon helytállni, akkor időnként ez sikerül. Büszkeséggel eltöltő dolog, amikor bármi miatt, például azért, mert megszületik a 6. gyerek, és akkor 5-tel vagyok otthon, és akkor nekem kell mindazt biztosítani, amit a napi normál működésben általában inkább a feleségem szokott, a bevásárlástól kezdve a fürdetésen át mindent a gyerekeknek elintézni. Nyilván nagyon sok mindent már maguknak is el tudnak intézni, különösen a nagyobbak, de a kicsikkel azért folyamatosan együtt lenni. Büszkeség, amikor ezt a feleségem nélkül is meg tudom csinálni.
Végül azt kérdezném, hogy milyen milyen tanácsot adna annak a férfinak, aki éppen az apaság előtt áll? Mik azok a dolgok, amikre érdemes odafigyelnie?
Ne számítson arra, apa lettem, és akkor mostantól kezdve az életem 180 fokot fordul magától, egy pillanat alatt, attól az első érintéstől, hogy a karomba vettem a gyereket. Lehet, hogy nem így lesz. Persze nem tudom, hogy másnak, hogy lesz, de nekem nem teljesen így volt. Ez fokozatosan alakul ki. Ne tartson attól az érzéstől, hogy karjába veszi a gyereket, és egy kicsit, mintha idegen lenne. Nekem ilyen egyébként nem volt, de sok apatársam beszámolt erről, hogy karba veszi a gyereket, és mint egy tök idegen lenne. És aztán mondták, hogy ez elmúlik. Hogy adjon magának időt, talán ez az egy, ami eszembe jut. A befektetett munka, a gyerekbe befektetett munka, az már rövid távon is, tehát néhány hetes periódusban is megtérül, és kialakulnak azok az apai érzések, amik lehet, hogy az elején még hiányoznak. A másik, hogy adjon időt a feleségének is, vagy a párjának is, hogy beletanuljon az anyaszerepbe. Azt gondolom, hogy az anyává válás, illetve az teljesen új anyaszereppel, a nő szerep mellett, egy feleség szerep mellett az anyaszereppel való megbarátkozás, az legalább olyan nehéz a nőknek, mint a férfiaknak, hanem még sokkal nehezebb. Különösen azért, mert azért tőlük az életben még sok minden mást is elvár ma már a mai világ, amellett, hogy anyák legyenek. Időt kell adni a feleségnek, saját szerepébe beletanuljon. 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. Will forever be enough, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say,
napja alkalmából Tamás Falvi Hanna beszélgetett dr. Bajnok Dániellel, egyetemi oktatóval és hadgyermekes családapával.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.